A mai adást a Generali a Biztonságért Alapítvány The Human Safety Net programja támogatta.
Mi az alapítványon, amikor képezzük ki az önkénteseket, akik mennek a családokhoz segíteni, akkor ez egy tök fontos szempont, hogy a saját értékrendünket kicsit félretéve azt kell megkérdeznünk az édesanyától vagy az édesapától, hogy miben kér segítséget, és ezt hogy várja el tőlünk. És hogy mi úgy segítsünk, hogy az neki legyen jó. De nem csak babysitterbe gondolkodhattuk szerintem, mi csináltuk azt anyukákkal, hogy akik egyfelé laktunk, és akkor vittük, vagy hoztuk valakinek a gyerekét, tehát hogy az nagyon jó volt, hogy nem kellett egybehoztuk, összeszedtünk néhány gyereket, mert akkor nekem is csak egy héten mondjuk egyszer kellett arra mennem, és neki is, mert én meg hazavittem szerdán az ő gyerekét, tehát szerintem nagyon jól lehet ügyeskedni a többi anyukával, hogy érdemes ebben az irányba indulni.
Gyereknevelés, szoptatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
Bölcsi Ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk.
Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám. Ez itt a Mesélj anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
A tavalyi évhez hasonlóan idén ősszel is egy fontos kampánnyal próbál segíteni a Generali a Biztonságért Alapítvány, The Human Safety Net programja. Idén is szeretnék felhívni a figyelmet arra, milyen fontos a tehetség kibontakoztatása. A Generali Alapítvány tényleg évek óta azon van, hogy itthon segíthesse a nehezebb helyzetben élő kisgyermekes családok számára a fejlődést, a gyermekben lévő potenciál felszínre hozását. A mai adásunkban is ez lesz a téma: tehetség, gondozás, külön órák, motiválás és minden, ami ebbe belefér. A vendégünk pedig Erős Gyöngyi, aki a The Human Safety Net program által is támogatott Otthon Segítünk Alapítványtól érkezett, egészen pontosan az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány vezetője és önkéntes koordinátora vagy, és őt saját gyermek anyukájaként bőven rendelkezel tapasztalattal, hogy hogyan kell hozni, vinni, külön órára, támogatni, segíteni a gyerekeknek a tehetségének kifejlődését, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, szervusz!
Sziasztok, köszönöm a meghívást, és én is izgalommal várom a mai beszélgetést.
Nagyon örülünk ennek a témának, mert már nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről a különórás témáról, amiben így szerintem mi hárman most kezdünk így bele csordogálni, bár a Dóriéknek a fejlesztés ilyen szempontból már azért felkészülés erre az időszakra.
Igen, de tök durva, mert egyébként, ahogy elkezdtem gondolkodni, meg ahogy készültem, és ezeken gondolkodtam, én a fejlesztést egyébként tökre nem vettem ide. Valahogy annyira evidens, tehát hogy annyira mindennapi, úgy el tudom képzelni egyébként, hogyha nagyobbak lesznek a gyerekeim, akkor nem lesz kérdés az, hogy jaj, hogy fogjuk megoldani, hanem hogy szimplán csak megoldjuk, és annyira az életnek a részévé válik majd, ezt tudom elképzelni, hogy nem fogok azon kattogni, hogy lesz majd, hogy oldjuk meg, hanem egyszerűen úgy is ki fog tök jól alakulni.
Így van. Tehát igen, mégis ugyanúgy az élet része, mint hogy majd a külön órák az
igen,
élet része.
Igen, de így, hogy most így külön így felhívtad rá a figyelmet, így valóban én már majdnem 4 éve hordom a gyerekemet külön órára, és egy gyereket nem is annyira megterhelő vinni, úgyhogy jó, de hát majd 4-et kell, mindegy.
Kezdjük azzal, Gyöngyi, mesélj nekünk kérlek szépen, bár a hallgatóink és ezáltal mi is már ismerjük az alapítványt, hiszen Hegedűs Réka, az alapítvány vezetője volt már nálunk vendég, amikor volt a Mesélnyukám közönség találkozó, és akkor élőben beszélgettünk vele az anyaság első napjairól, és arról, hogy akkor az alapítvány hogy tud segíteni az anyukáknak, de egy kicsit te is mesélj, hogy neked mi a megélésed, hogy ti hogyan segítetek, mivel foglalkoztok így a mindennapokban.
Hát ugye ez elsődlegesen a családsegítés, az a fő tevékenységünk, de mi emellett Esztergomban sok mást is csinálunk, de a családsegítés azért az a mindennapjaink része ott az esztergomi csapatban. Ennek az is az oka, hogy nem csak családokhoz járunk ki, hanem nekünk van egy játszóterünk is, nagyon izgalmas, hogy az önkormányzatnak van egy játszótere, amit mi üzemeltetünk, mint alapítvány, és itt minden nap csinálunk különböző programokat, különböző célcsoportoknak, gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek olykor-olykor, szóval ami így eszünkbe jut, azt igyekszünk megvalósítani, és ezt kapunk támogatást is.
Hát ez isteni.
Ez egy kültéri játszótér?
Ez egy kültéri játszótér, egy régi máltai játszótér, uh-huh. amit újból felújítottak, egy ilyen szuper csili-vili új játszótérré, van rajta egy épület, és az épületben lehet mindenféle foglalkozásokat télen-nyáron is tartani, de igyekszünk nagyon sokat kint lenni, mert hogy ott a játszótér, de súly nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a játszótér előtt egy hatalmas zöld terület van, tehát amikor ilyen nagy családi napokat tartunk, havonta egyet vagy kettőt, akkor még azt a területet is belevesszük, és akkor ilyen óriási szuper akadálypályákat és mindenféle interaktív játékokat tudunk ott különböző önkéntesek segítségével, ilyen állomások szerűen végig mennek a családok, meg a nagyszülők, meg a gyerekek, és akkor végigjárják a különböző pályákat és játékokat, és akkor elmélyülhetnek ott nálunk egy jó darabig.
Azt az információt kaptam rólad, hogy te 16 évig főállású anyuka voltál, bár én úgy gondolom, hogy szerintem minden anyuka főállású anyuka, ha dolgozik mellette, ha bármit csinál, de hogy te a 16 évig otthon voltál a gyerekekkel, de már mellette is önkénteskedtél, szóval azért te is egy csomó minden mást is csináltál az öt gyerkőc mellett. És arra lennék kíváncsi, hogy ugye az alapítványnak a nevében is benne van a segítségkérés, és kicsit beszélgettünk itt az adás előtt, hogy mi anyukák még mindig elég rosszak vagyunk ebben a segítségkérés témásban, és tök kíváncsi lennék, hogy te öt gyerek mellett ezzel hogy voltál, illetve hogy látod így az elmúlt évek alatt, hogy azért nagyon sokat beszélünk, most már nagyon sokat beszélünk erről, és próbálunk ezen változtatni, de hogy tényleg van ebben változás?
Szerintem ez még mindig nem megy olyan könnyen, tehát még mindig egy kicsit gyerekcipőben vagyunk a segítségkérésre, mert azt gondoljuk, hogy a segítségkéréshez valami nagy dolgok kellenek, hogy mondjuk, nem tudom én, történik valami tragédia a családban, vagy történik valami más dolog, ami miatt nem, de hogy a hétköznapokban ne kérjünk segítséget, mert ezt nekünk meg kell tudni oldani szülőként. És szerintem egy csomószor egészen apróságokban kérhetnénk akár a szomszédtől, akár bárkitől, akár egy nagyszülőtől, vagy bárkitől segítséget, csak nem merjük, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez nekünk feladatunk, és hogy ez nekünk küldetésünk, hogy ebbe helyt kell állnunk, hiszen már anyukák vagyunk, és mintha a szüléssel nekünk ezt tudnunk kellene, holott egy csomó mindentől függ szerintem az, hogy hogyan tudunk segíteni. Nekem egyébként a személyiségemben fakadóan is azt gondoltam, hogy ide nekem a világot, és hogy én annyira pörgős vagyok, és annyira gyors vagyok, hogy én mindent meg tudok oldani, de azért hozzá kell tennem, hogy nekem a férjem informatikus, és ő otthonról dolgozott, miközben én 16 évet otthon voltam. Tehát, hogy nekem ez lényegesen nem azért, mert számítottam rá, hogy fölveszi a csecsemőt, hanem az, hogy ha aludt a csecsemő, akkor én az alatt elmentem az óvodába a nagyokért. Tehát, hogy ez egy óriási segítség volt, hogy nem kellett mindenhova magammal cipelnem a gyerekeket.
Erre az én középső gyerekem azt mondaná, hogy ez csalás.
Jogos teljesen. Abszolút csalás. Ezt elismerem.
De úgy egyébként, hogyha mondjuk ő nem volt valamilyen okból kifolyólag, akkor egyébként tudtál volna segítséget kérni?
Hát rászorultam, nem is egyszer. Ennek az volt az oka, hogy elképzeljük valahogy, hogy hogyan fog zajlani az életünk, hány gyerekünk lesz, és ez hogy működik. És hát azzal szembesültem az egyik terhesség kapcsán, hogy nekem feküdnem kellett, de úgy fizikailag. De akkor már négy gyerekünk volt, és négy pici, mert nagyon sűrűn vannak egymás után. De akkor is feküdnem kellett, nem volt mese, és akkor meg kellett oldani minden más, és akkor jöttek hozzánk segítségek, nyújt egy sogornőmök, aki egyetemista volt, meg más barátunk, és ugye nekem nagyon nehéz volt azt megkérni, hogy figyelj, teregess ki a férjem alsónadrágja itt, vagy az én beltartomat, vagy a bugyogómat, vagy nem tudom bármit, vagy mossál ki, vagy porszívozz el föl, de ugye nem úgy fog föl porszívozni, ahogy én gondolom, de ezt el kell engedni, hogy hát most annak örülünk, amilyen segítséget kapunk, és hát ebbe alkalmazkodni kell, és akkor berendeztük a francia ágyat ilyen, nem tudom, ilyen játszótérre, hogy oda beültek a gyerekek mellé, amikor meg én nem voltam rosszul, csak feküdnöm kellett. Úgyhogy ott meséltem, ott írtuk a leckéket, meg a nem tudom, mindenfélét. Időnként szólt a tanítani, hogy ez az elmarad, de érti, hogy mi a helyzet, semmi gond, csak hogy majd előbb-utóbb pótoljuk be. Mondtam, hogy jó, bepótoljuk. Tehát, hogy a suliban is tök rugalmasak voltak egyébként ezzel a helyzettel kapcsolatban, és aztán, amikor megszületett a baba, akkor meg visszaállt minden a kerékvágásba. Vagy hát inkább úgy mondom, hogy ugye megint borult egy kicsit, mert minden szülésnél borul a helyzet, meg kialakul egy csomó minden más, de hogy akkor ahhoz alkalmazkodtunk, és könnyebb volt már. De ez a tapasztalat egyébként, hogy segítséget kaptam, és ezt el kell tudnom fogadni olyannak, amilyen, az egyébként segített később az alapítvány munkájába, hogy én is úgy tudjak segíteni, ahogy ő kéri, nehogy én elgondolom.
Nekem volt egyébként gyermekágyas segítőm, és ő a legelején mondta, hogy beszéljünk meg mindent, hogy hogy teszem be a mosogatóba a tányért, hogy melyik mosogatógép, nem tudom, kockát használom, vagy mi az mosószert használom, hogyha tereget, akkor hogy teregessen, mert hogy mondta, hogy ő úgy akar segíteni, ami nekem jó, és értitek, ő egy fizetett segítség volt, és megkérdezett mindent, hogy nekem hogy lenne jó, vagy hogyha például felkötötte magával a hordozóval a gyereket, és mondta, hogy így szoktam-e megkötni, szóval, hogy mindent megkérdezett, és nekem ez olyan jó volt, hogy tudtam, hogy akkor az úgy lesz elmosva, és úgy lesz kiteregetve, és úgy lesz összehajtva, hogy ez nekem jó, és nem kellett utána még egy kört azzal futni, hogy jó, akkor újra hajtogatom, vagy nem tudom. Igen.
Igen, ezt tök jó, hogy mondtad, mi az alapítványon, amikor képezzük ki az önkénteseket, akik mennek a családokhoz segíteni, akkor ez egy tök fontos szempont, hogy a saját értékrendünket kicsit félretéve azt kell megkérdeznünk az édesanyától vagy az édesapától, hogy miben kér segítséget, és ezt hogy várja el tőlünk. És hogy mi úgy segítsünk, hogy az neki legyen jó. Nem rá akarjuk tolni a mi akaratunkat, meg az mi értékrendünket, meg a mi dolgainkat, hanem hogy ő akkor abban érzi biztonságban magát, hogy azt kapja, amit elképzelt, és ami neki megszokott.
Ez a tehetséggondozás vonal, ez hogy indult, illetve hogy tudtok ebben segíteni a családoknak? Mondjuk a játszótér az egy ilyen pontja, gondolom, ennek az egésznek.
Hát én egész pici korban, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a legfontosabbnak azt tartom, hogy elmélyüljenek a játékban, hogy legyen idejük rá. Nem fontos az, hogy mondjuk egy családi napunkon minden egyes állomáson végigmenjenek, és az összes pecsétet összegyűjtsék, vagy az összes matricát, hanem azt szoktuk mondani az önkénteseknél, hogy engedjék, hogy játszanak. És hogyha egy standnál megállnak, és ott játszanak egy órán át, az rendben van. És ugyanúgy a végén meg fogja kapni azt a kincset, vagy azt a kis ajándékot, ami jár neki a végén, mert nem számít, ez nem a mennyiségre megy, hanem a minőségre megy. És hogyha ő abba elmélyült, és jól érezte magát, és boldog mosolya jön oda a végén, akkor én azt gondolom, hogy elértük a célunkat. Mert hogy akkor ő valamit ott tanult, valami élménye van, valami öröme van, és akkor boldogan megy haza. Meg a szülő is.
Egyébként képzett pont ezzel kapcsolatban volt egy múlt héten egy beszélgetésem, ugyanis nekem a gyerekeim mostanában rászoktak egy ilyen felnőtt fitness pályára. Szóval nem játszótérre megyünk, hanem erre a felnőtt fitness pályára, ami mellett van egy focipálya, és minden nap oda kell lemenni. És azt beszéltük pénteken az egyik szülőtársammal, hogy milyen durva, hogy van tőlünk nem messze egy máltai, és hogy annyira sűrű a máltai, és annyira sok minden van, hogy így az van, hogy 2 percenként ide-oda szaladgálnak a gyerekek, és itt meg a gyúrópályán 2 órát el vannak azzal, hogy az egyik játékból hintát csinálnak, és azon játszanak, és hogy tényleg, vagy leülnek, és összegyűjtik a gesztenyéket, meg a leveleket, és el vannak 2 órát ezekkel, és hogy sokszor tényleg ez az igaz, hogy igazából azt kell lenne hagyni nekik, hogy akkor, de akkor mi az, amiben elmélyülnek? A fiúk 2 órán keresztül fociznak egy labdával, a kislányok játszanak a gesztenyével, és hogy már igazából itt megjelenhet, hogy akkor utána milyen irányba induljunk el velük, nem?
Ez szerintem nagyon jó, és tök jó hallani, hogy ilyen van, hogy hagyjátok, mert hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sok szülő azt szeretné mindent is megadni a gyerekének. Tehát, hogy akkor mondjuk van egy családi napunk, és akkor, de menjünk tovább a következő állomásra, mert azt nem gyűjtöttük be azt, meg nézd meg az milyen izgalmas, meg ilyen, és hogy nem engedi meg azt a szabadságot, hogy abba el legyen, és hogy ott jól érezze magát. És ez jó hallani, hogy egy street workout pályán egyébként el van egy akár egy autóval, vagy egy kavicsal, vagy egy botokkal, és épít magának bármi kunyhót. Szerintem annak nagyon nagy jelentősége van, hogy hagyjuk, hogy játszhasson, és van rá ideje. Inkább az időszón, így időznék, hogy nem kell rohanni a suliba, ott meg kell csinálni délután a leckét, meg vannak elvárások, meg mindenféle. Az ilyen picikorban annyira jó, hogy ezek még nincsenek meg, hanem hogy még van időtök arra, hogy tényleg játszhassanak.
Hát persze, mert legtöbbször nem azért akar tovább menni a szülő, hogy a gyereknek jó legyen, vagy hogy minél többet lásson, hanem hogy ő saját magát lekösse meg, vagy ő nem tud ahhoz kapcsolódni, hogy fél órán át nézi, hogy kavicsokkal játszanak a gyerekek. Ő is jól akarja magát érezni, és akkor menni akar tovább, és akkor hát, ha ott ő is tud játszani, ő is tud csatlakozni. Úgyhogy ez sokszor nem arról szól, hogy a gyereknek mit szeretne, hanem arról, hogy ő is unatkozik, meg ő is jól akarja magát érezni.
Ez így van, sőt, van, hogy a szülő annyira belemelegszik egy ilyen játékba, hogy ő akarja megoldani az összes feladatot.
Igen.
És akkor szólik, hogy te nyugodtan hagyjátok, hogy ő válassza ki a végén az ajándékot, meg hogy ő oldja meg azt a játékot, vagy azt az izgalmas kalandot. De egyébként jó fejek a szülők, legtöbbször veszik a lapot, amikor így finoman így próbáljuk elterelni őket. Vagy igyekszünk a szülőknek is valami izgalmas feladatot kitalálni, és akkor ő addig el van, amíg a gyerkőc egész más csinál.
Tök jó. És akkor folytassuk ezt a tehetséggondozási irányt, hogy ezekből az ilyen játékos programokból hogy lesz majd az, hogy indítsuk el a gyereket, nem tudom, sportirányba, kézműves irányba, művészeti irányba, zenés irányba, akár a saját példáddal is mesélt, mert azért gondolom az jó. Öt gyerekkel jártatok egy párféle külön órára, hogy jutottatok el melyikre?
Hát szerintem szülőként érdemes őket így megfigyelni játék közben. Tehát, hogy így titokba így lesni az ajtóból, vagy nem tudom, amikor nem vesz észre, amikor ilyen nagyon elmélyülten játszanak, hogy mi az, ami őket így izgatja, vagy érdekli. Hogy van, aki nagyon szeret építeni, mondjuk építőkockákból, meg Legóból, meg Playmobilból, meg mindenfélét, vagy a szerepjátékok inkább az, ami érdekli, vagy mennyire tud elmélyülten mondjuk valamit alkotni, hogy 5 perc után félredobja a gyöngyfűzést, vagy pedig mondjuk órákon keresztül képes vele játszani, és neki ez a monoton tűrés, ez például baromi jól megy. Vagy abba éli ki a kreativitását, hogy rajzol, vagy fest, és hogy azt láttam, hogy egész picinek, vagy azt tapasztaltuk, egész picinek még annyi minden érdekli őket egyébként, hogy érdemes nekik egy csomóféle lehetőséget megmutatni. Tehát, hogy nem is kifejezetten itt a fejlesztésre gondolok, hogy akkor most ezt most ma gyurmázunk, holnap gyöngyöt fűzünk, harmadiknak nem tudom, mit csinálunk, hanem hogy amígy jön az életetek folyamán, hogy még főztök, és odaülteted a pultra, adsz neki egy vágódeszket, és akkor jó, akkor most vagdos föl a kenyérkenő késsel a gombát. Tök szívesen vagdossa. És hogy akkor az lesz a levesbe, tök büszke rá ráadásul, hogy fú, ezt a levest most én főztem félig meddig, és hogy egyébként meg baromi sokat ügyesedett vele a keze. De ugyanígy mondjuk sütöttök valamit együtt, vagy akármi, és akkor ő gyúrja be a tésztát, vagy jó, akkor figyelj, most kiveszek ebből a tésztát, és te azt csinálsz vele, amit akarsz, és ezt kisütjük utána, és büszkén mutogatjuk majd a apának, ha hazajön. Szóval, hogy szerintem mindenbe érdemes őket bevonni, amit titeket. Kimentek a kertbe kertészkedni, ültettek virágot, akkor ő locsolja meg, ülteti be. És mi van, ha kicsit ferde lesz? Semmi. Tehát, hogy ezt majd úgy kiegyenesíti magát a virág. Tehát, hogy érdemes velük nem a tökéletességre törekedni, hanem hagyni őket, hogy az ők maguk is ügyetlenségükkel boldoguljanak, és akkor abba elinduljanak azon az úton, és ezt így megfigyelgetni. Szerintem sokáig érdemes őket figyelni, sok mindent megmutatni nekik. És utána abból már azért lehet sejteni, hogy ki az, aki türelmesebb, ki az, aki nagyon mozgékony, ki az, akit ebbe vagy abba vagy amabba az irányba lehet terelgetni, és akkor még jön az a kérdés is, hogy mit hozunk otthonról a futtonyban. Mi az, amire mi jártunk? Az nekünk örömforrás volt, vagy kényszer? Mit hozott a férjünk? Az fontos. És akkor az ő futtonyában mi van? És akkor, hogy ezeket az értékrendeket összegyűjön, hogy oké, akkor mi az, ami mondjuk markáns érték a családunkban, amit szeretnénk, hogyha a gyerekeink is tovább vinnének. De ez ne legyen túl sok. Itt megint ugye visszatérünk, ahogy nagyon sok mondtad az előbb a játszótér kapcsán, hogy túl sok ingerén, és ide-oda kapkodnak. Hogyha van 1-2, amit így elindulunk, szerintem a fokozatosságon érdemes elgondolkozni, hogy szép fokozatosan. Mondjuk, ha iskolába kerül, akkor az baromi nagy változás az óvodához képest. Mi például elsőben semmire nem irattuk be őket. És semmire nem irattuk, az is annyira drasztikus változás volt, hogy annyi minden feszültséget hozott magába, amit ki kellett játszani otthon, meg rohangálni a játszótérre, meg fáramászni, meg mit diókat dobálni, meg szóval bármi más csinálni, csak nem ezt a kacsacsőröket rajzolni, meg horogvonalakat, meg az összes több idegunálmas dolgot, hogy valami egész más legyen, és akkor elsőben nem vittük semmire. És akkor másodiktól kezdtük el, de akkor másodiktól elkezdtük azt, hogy jó, mi a fontos számunkra? Nekünk fontos az, hogy megtanuljon tök jól úszni a gyerek. Mert hogy akkor engedjük ezt szívesen osztálykirándulásra, meg bármire. A biciklizés meg az úszás, ez ilyen markáns kérdés volt a családunkban, ezt meg kell mindenkinek tanulni, akkor is, ha nem szereti az úszodát, meg a hideg vizet. És azért itt majd mondom, hogy voltak azért problémáink gyerekeinkkel, hogy hát nem mindegyik repesett az örömtől, hogy a hideg vízbe kell bemenni az úszodába, de mi meg azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen nekünk biztonságot adó dolog, hogy mindegyik jól úszik, és bárhova elengedhetjük később is. Úgyhogy ez például ilyen muszáj volt. De abban már nagy különbség volt, hogy mennyi ideig kell úszni. Hogy aki szerette, az úszott 4 évig, aki meg nem szerette, az megtanult jól úszni, és csak nyaranta úszott. És akkor az élvezeti rész ott volt, hogy akkor az neki örömforrás, de nem kényszerítettük azért hosszú éveken át azt, aki nem szeretett úszni. Uh-huh. És akkor így vezettük be fokozatosan a külön órákat. A másik ilyen markáns kérdés nálunk a zeneiskola volt, hogy mindketten a férjemmel jártunk zeneiskolába, és nekem a zene egy ilyen nagy élmény, felnőttként is, hogy ezt 12 éve vezetek ilyen babamok klubokat, ahol zenével is foglalkozunk, sőt, óvodában ilyen komoly zenei részt is becsempésztem már, ahol tanítok, hogy azt látom, hogy a zene az felszabadít, meg a stresszoldó, meg az éneklés, meg a mindenféle, és ezt otthon a családban nagyon megtapasztaltam, és ezt tényleg értékrendként tudom képviselni, hogy hú, ez egy jó vonal. Úgyhogy a zeneiskola nekünk bekúszott, és azt 3. osztálytól kezdték el a gyerekek, és választhattak. És nagy család vagyunk, nem tudom, mennyire tapasztaljátok a testvérek közötti rivalizálást.
Á,
nem sincs.
Na mindegy,
csak olvastam róla. Igen.
Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez egy jó út, hogy nem hasonlítgatjuk őket, mindenki olyan hangszert választ, amit szeretne, és reméljük, hogy egyik se választja ugyanazt a hangszert, mert akkor mi nem fogjuk összehasonlítani, hogy bezzeg a Júlcsi, meg a Rozi, meg a nem tudom kicsoda, már úgy sokkal jobban fuvolázik, mint te. De egyébként hozzáteszem, hogy ösztönösen más hangszert választottak. Egyik se választotta ugyanazt a hangszert.
Azt hittem egyébként, hogy úgy fogod befejezni a mondatot, hogy és reméljük, hogy egyik se választja a hegedűt.
Jó, erről majd mindjárt mesélek, mert választotta.
De az micsoda nagy zenekar, hogy 5 gyerek, 5 különböző hangszeren, hát az már egész komoly kis koncert.
Ez így van. És szoktunk együtt zenélni karácsonykor.
Oh, de jó.
Egy kicsit ilyen zenei családból is jövök, és a tesóimnak a gyerekei is mind zenélnek. Úgyhogy ilyen nagy karácsonyokon mindenki hozza a hangszerét, és akkor az egyik bátyám, aki énektanár is, ő átírja különböző hangszerekre a karácsonyi dalokat, és akkor együtt zenélünk, meg énekelünk. Baromi jó.
Az nagyon király lehet.
De hegedűre visszatérve, a legkisebbnek engedtük, hogy hegedűjön. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon türelmes vagyok sokáig, de ezt őszintén megmondom, hogy nem bírtam. Tehát 3 évig engedtük, szuper hegedű tanára volt, de én ezt nyekergés nem bírtam. Ezt beláttuk, igen, nem tudtuk, hogy azt gondoltuk, hogy jó lesz a hegedű, de nem volt olyan jó hallása, itt jön be a tehetségvonal egy kicsit, hogy hallja a nagy különbségeket, hogy hova csúsztassa az ujjait a hegedű húrjain, és nagyon sokszor emiatt hamisan játszott, és ezt én egy idő után úgy éreztem, hogy ezt nem bírom. Úgyhogy átvittük fuvolára, és ezt egyébként sokkal jobban csinálja, és ügyesebb is benne, és szeret is. Úgyhogy így ezért ez változott ez a vonal. Nem tudom, hogy van-e olyan tapasztalatotok, és érdekelne egyébként, kíváncsi lennék rá, hogy valamit elkezdtetek a gyerekekkel, és aztán vagy elképzelésetek, hogy szerintetek ebben tehetséges, elkezdtétek, és aztán a gyerek ezt teljesen felrúgta. Van ilyen élményetek?
Nekünk olyan volt, hogy mi a focit kezdtük el 2. osztályba, de azért, mert ő szerette volna, szóval akkor ilyen iszonyatosan nagy focilázban égett, mert én megfogadtam, hogy nekem soha nem kell a gyerekeimnek semmi olyat csinálni, amit nem szeretnek csinálni, mert én nekem egyébként a zenél is egy ilyen muszáj volt, annak ellenére, hogy egyébként nagyon szeretem a zenét, de én nekem 11 évig kötelező volt zenélni, és hogy én akkor így megfogadtam még gyerekként, hogy ha majd egyszer gyerekeim lesznek, akkor semmit. De például visszautalva az úszás témára, az úszás nálunk ugyanilyen, hogy én is pont a múlt héten, meg az előtti héten is veszekedtem a fiammal erről, hogy csak addig kell úszni, amíg megtanul jól úszni. Uh-huh. Utána nem kell, abba hagyhatja, de addig viszont tartom magam. Uh-huh. A foci viszont olyan volt, hogy az ő kérésére, de Tehát, hogy ő így azt hitte, hogy majd első alkalommal minimum olyan gólokat rúg, mint a Messi, meg a Ronaldo, meg az Mbappé, meg mind nagyon sokáig tudnám sorolni most már focista neveket. És akkor így ebbe volt neki egy ilyen kis előlepedés, meg nem viselte jól, hogy akkor heti kétszer télen-nyáron, mínusz 20 fokba, jó, nem volt mínusz 20 fok, de hogy hidegben, meg 40-ben is járni kell edzésre, úgyhogy ezt így nem viselte jól, és akkor egy fél év után mondtam neki, hogy akkor ezt most döntsük el, hogy ha minden hétfőn és csütörtökön rosszul leszel, meg fáj a hasad, és akkor ezért nem akarsz focira jönni, akkor inkább mondjuk le, szóval, hogy nem én akartam, és akkor ezért egy pár hónapot így ezzel vártunk, hogy ne az legyen, hogy rögtön az elsőre, de akkor ezt így abba hagytuk.
Igen, ez szerintem fontos szempont, hogy legyenek szabályok, hogy meddig kell járni, vagy idézőjelbe teszem ezt a kell, de hogy a gyerekeknek az az elképzelés, hogy minden könnyedén megy. Uh-huh. És meg kell tapasztalniuk azt, hogy egyébként van benne kudarcunk, és hogy abból fel kell állni, és akkor nem megy minden azonnal szuperül jól, például egy hegedüléssel, meg egy zenetanulás, meg ott van a szolfés. Most vagy jó a szolfés tanár, vagy gáz, és akkor az ugye egy nem szeretem dolog, de sajnos most a zeneiskolában csak így lehet járni, hogy közben szolfésre is járnak. Nekünk egyébként olyan szuper szolfés tanárunk volt, hogy szerették a szolfést, képzeljétek el, mert az egyébként részben matematika, és nekünk nagyon jól megy a reál dolgok a fiúknak is, meg a lányoknak is, úgyhogy ők nagyon hamar rájöttek erre a matematikai oldalára, és hozzá kell egy jó hallás, és akkor meg könnyedén megy a szolfés is, de hogy kellett ehhez egy nagyon motiváló, meg egy nagyon lelkes tanár, aki a szenvedélyét beletette ebbe, és emiatt ezt nagyon szerettek szolfésre járni, úgyhogy egy kicsit szerencsések voltunk a helyzetben. De volt olyan gyerekünk, akiről azt képzeltük, egy lányunk, hogy egész picinek kristálytisztán énekelt. És fú, ilyen szívmelengető volt hallgatni, hogy itt teritorokból otthon tolja a népdalokat is, meg a Krillus Vilmost, meg az összes több ilyen műdalt. És akkor azt gondoltam, hogy na, ez a gyerek, ez tehetséges, és hogy ezt akkor a zeneiskolában megtoljuk, és adunk neki, akkor népi énekre, meg furujára irattok meg olyan tanárokhoz, hogy fú, valami nagyon-nagyon jó. Na, ez a gyerekünk hagyta leghamarabb abba a zeneiskolát. Tehát, hogy volt egy elképzelésünk szülőként, és aztán az élet teljesen felülírta, és mai napig otthon kiénekli magából a stresszt, 16 éves, hazajön és énekel, és tolja telitorokból, és nagyon szuper hallgatni, de nem szeretett zeneiskolába járni, és abba is hagyta. Uh-huh. Úgyhogy borult a rendszer.
Nekem a gyerekeim terén még nincsen ilyen tapasztalatom, mert a kicsi 4 éves, a nagy pedig 7 éves, most kezdtük az iskolát, és egy korábbi generális adásban pont beszélgettünk így a sportról, és megtanult úszni nagy csoportba, mert az óvodában volt úszás, és ezt nagyon-nagyon szerette, és gondoltuk, hogy visszük tovább első osztályba, de azt látjuk, így 2 hónapja járunk iskolába, többes számba mondom, mert úgy érzem, hogy mi is járunk, hogy hazaér az iskolából, ilyen 3:30-4 körül, és igazából annyira elmélyülten játszik, hogy abból kiszakítani, külön órára vinni, az most még szerintem nem neki való. Szóval ameddig leül 4-kor, és 7-ig úgy játszik, hogy fel se kell, hogy kijátsza magából az egész napi történéseket, addig nem vagyok benne biztos, hogy külön órára kell vinni a gyereket. Úgyhogy az úszás az majd még jövőre jön újra. Viszont gyerekkoromban én is fuvoláztam. 3. osztályba bejöttek a zeneiskolától, és megmutogattak mindenféle hangszereket, és emlékszem, hogy az a fuvola az valamilyen ilyen angyali hangszer volt számomra, és nagyon-nagyon szerettem volna fuvolázni. Csak hogy nem volt jó a technikám, és nem volt elég erős a tüdőm, és mindig szédültem, miközben fújni kellett a fuvolát. És végig szenvedtem 3,5 évet, mert nagyon kitartó voltam, és nagyon szerettem volna, de egyébként anyukám annyira nem támogatta, hogy tovább csináljam, mert gondolom, hogy hasonlóan nem annyira jól fújtam, és nagyon rossz volt neki hallgatni délutánonként, ahogy gyakorlom. Úgyhogy ez abba maradt egy kéztörés miatt egyébként, mert akkor eltört a kezem, és nem tudtam elmenni vizsgára, és akkor utána már vissza sem mentem a zeneiskolába, és ezt tök bánom egyébként. Hát, ha megerősödtem volna, és akkor tudtam volna jól fújni.
Bármikor elkezdhetsz zenét tanulni.
Ah, kösz.
Nálunk most azon, hogy az Áron akar, évek óta az az álma, hogy ő szaxofonozni akar megtanulni, és mondtam, hogy a zeneiskola az nincs így korhoz kötve, hogy bármikor, nem tudom, fölmész a YouTube-ra, ott vannak mindenféle tutoriál videók, hogy játszod le, nem tudom mit. Tehát, hogy bármikor meg tudsz tanulni zenélni. És szerintem ez tök motiváló a gyerekeknek is, hogy nem tudom, apa még 40 évesen is elkezd valami tök újat csinálni, vagy hogy szerintem ez egyébként tökre motiváló a gyerekeknek. Mi szoktunk arról beszélgetni a férjemmel, hogy mikor csináltunk utoljára valamit először. Ez csomó ilyen önismereti ilyen kérdés sorba benne szokott lenni, hogy mikor tapasztaltuk azt meg utoljára, hogy valamiben nem vagyunk ügyesek, vagy hogyha most ő ülne itt, akkor ő azt mondaná, hogy mikor tapasztaltuk meg utoljára azt, hogy mindenben királyak vagyunk, szóval, hogy igazából mindent el lehet kezdeni megtanulni. Úgyhogy én sarkallak arra, hogy valamikor, nem mondjuk 4 és 7 között, mikor a lányod éppen kijátsza magát, mert akkor lehet nem fogja annyira kijátszani magát, de hogy amúgy szerintem ez tökre motiváló lehet.
Zeneiskolába is be lehet iratkozni felnőttként?
Igen.
Tényleg?
Nekem több ismerésem is jár, úgyhogy abszolút Dórihoz tudok csatlakozni, hogy van egy olyan barátnőm, aki 48 éves, és most kezdett hegedülni. Tök nagy élmény neki. Kirepültek a gyerekek, nincsenek már otthon, nem hallgatják, és tök nagy örömforrás neki.
És a Steiger volt Krisztián generációkutató, ezzel is foglalkozik, hogy ugye mivel nő az embereknek az átlag életkora, ezért nagyjából 40 éves korunkba kezdünk el egy csomó új dolgot. Például nagyon sokan akkor kezdenek el komolyabban sportolni, egészségesen étkezni, új dolgokat tanulni, úgyhogy még tök időben vagy tényleg, hiszen nem, hogy az életed fele, de sokkal több, mint a fele még hátra van. Szóval, hogyha most elkezded, akkor még sokkal többet fuvolázhatsz, mint amennyit nem az életedben.
Hazafele megállsz a zeneiskolánál, nem?
Tényleg.
Hát meg a gyerekeinek is szerintem tök jó példa, hogy látják, hogy egyrészt anya valamit elkezd, azt kitartóan csinálja, gyakorol rá, másrészt meg együtt tudtak mondjuk énekelni, vagy nem tudom én, játszani valamit.
Meg egyáltalán tudjátok, ez a része, hogy szerintem amit mondtál az előbb, hogy nagyon fontos, hogy milyen pedagógus legyen, mert hogy én nekem is baromi jó szolfés tanárom volt, most visszahoztad ezt az emléket, és én jobban vártam a szolfés órákat, mert annyira vicces szolfés tanárunk volt, és imádtam, és olyan jókat énekeltünk, és hogy a mai napig én inkább visszaülnék egy szolfés órára, mint mondjuk zongorázni, mert azt meg valahogy soha senki igazán nem tudta megszerettetni. És hogy például motivációban is tök fontos, hogy ha az én fiamnak lehet, hogyha lett volna egy olyan edző, mert utána tök sok mindenkivel beszélgettem, hogy hát igen, a foci edzés az olyan, hogy ott ordibálni kell, mert hogy nagy területen sok gyerek van, és akkor mondta az egyik szülő, hogy hát az ő edzőjük az egyáltalán nem ordibál, és tök szeretik a gyerekek, és nem tudom, és akkor ezen is gondolkoztam, hogy lehet, hogy akkor majd nem most, mert most még nagyon benne van a gyerekemben, aki egy ilyen nagyon kis érzékeny lelkű, és ő tényleg nem szereti az ordibálást, hogy várunk egy kicsit, és akkor lehet, hogy nem tudom, egy-két év múlva azt mondom, hogy nézzünk meg egy másik egyesületet, hát ha ott lesz egy olyan edző, aki majd nem ordibál, aki vicces lesz, aki megtalálja vele azért, és akkor még lehet, hogy mégis majd egy nap olyan focista lesz, mint a Ronaldo, aki akkor a gólokat rúg, de hogy tényleg nagyon sok múlik ezen is, hogy ilyen tök sok összetevős, hogy sok múlik azon, hogy a szülő otthon mit tesz ehhez hozzá. Egyébként az, majd erről is beszélgessünk kicsit, mert én például tök kíváncsi vagyok, hogy az 5 gyereknek a külön óráját hogy sakkoztátok össze, mert hogy nekem például tök bevallom, hogy ez is nagyon nehéz volt, hogy amikor jött az a nem -20, de mondjuk 0 fokos hideg, én nekem ott volt egy majdnem egy éves, meg egy 3, vagy másfél éves, meg 4,5 éves kb., és ugye még a fiam edzett abban a nagy hidegben, a sötétben telente, nekem a 2 lányjal kellett ott lenni a focipálya mellett másfél órát a hidegben, mert nem volt annyi időm, hogy hazaérjek, meg visz, tehát hogy azért ez mind, és nekem is nyug volt, és simán lehet, hogy azt így ő is érezte, hogy jó, ordibálnak is, meg átlátom, hogy azért ez anyának is macera, és akkor a végén azt mondta, hogy jó, hagyom a fenébe az egészet.
Igen, simán lehet egyébként, hogy egyébként a gyerekek nem buták, tehát ők tudják, hogy leveszik minden csatornán, hogy mi hogy állunk hozzá, és mi az, ami nekünk macerás, vagy kevésbé macerás, de rengeteg ilyen élményem volt, én a fél életemet a zeneiskolában töltöttem, ott szoptattam, ott csináltam mindent, mert hogy ugye az egy gyerek bemegy mondjuk a zongora órára, a másik meg mondjuk a trombita órára, de hogy igazából ez sokszor nem egy időpontban van, mert nem tudom, voltatok-e már ilyen zeneiskolai órarend egyeztetésen, ott van az összeszülött terembe, és megy a sakkozás. Kinek, mikor, melyik időpont jó? És nem mindig kapod a legjobb időpontot, és akkor várakoznod kell, akkor ott írod a leckét a gyerekkel. Hmm. Az is macerás, mert mindenhova odafigyel, és akkor jó, de most írd már meg, és hogy ne este kelljen megírni. Szóval, hogy nem egyszerű, egyáltalán nem egyszerű, és szerintem itt nagyon nagy áldozat a szülő részéről, hogy akkor ő belálljon ebbe a világba, meg a kisebb tesóktól is, hogy akkor ott szoptatod, a hidegbe ott kell állni, vagy tologatod, vigyél neki játékot, de ha túl hideg van, akkor már nem tudsz mesekönyvet olvasni, vagy ha sötét van, akkor azért nem tudsz mesekönyvet olvasni, akkor beültök a kocsiba, de ott sincs azért olyan összkomfortos, szuper jó meleg, meg kicsi a hely, szóval nem egyszerű, ez biztos.
Egyáltalán nem. A férjem zeneiskolai intézményvezető helyettes, szóval ilyen, ez egy ilyen, tudod, ilyen hatalmas biznisz, hogy már augusztus végén, jó, akkor Imre, tudjátok, hogy mikor lesz szolfézs óra? Mert akkor nem lehetne, úgyhogy ne négykor, hanem kettőkor, mert akkor van pont a kosáredzés, és meg a nem tudom.
Igen, őrült logisztika egyébként, és nálunk jártak sportolni, még nem meséltem, de sportolni is jártak a gyerekek egy idő után, mert hogy azt is szerették volna, meg örültünk, hogy akkor benne van a mozgás is, és a sportban is választhattak, hogy mit szeretnének, és ott se választották ugyanazt. Pontosabban olyan volt, hogy mondjuk a legnagyobb fiunk utána a negyedik, aki lány, ő választotta ugyanazt, na és ő nála is megint borult, hogy azt gondolja, vívott a legidősebb. Fú, a vívás az milyen elegáns sportnak, hogy mennyi mindent fejlesztve, hogy fú, szóval nagyon jó. És egyébként introvertált az a nagy fiunk, tehát pont jó is volt neki, hogy nem akart csapatsportot, nem akart focizni. Na mindegy, és akkor vívjunk ezzel, és a negyedik gyerekünk is elkezdett vívni, és azt gondoltuk, hogy olyan kicsit olyan harciasabb természet, majd neki pont jó lesz, hogy kardozik, és akkor odavág meg. Riposz, stb. Nagyon-nagyon jónak tűnt. Na, ő is azt abba hagyta. Szóval, hogy neki nem vált be mégsem. Neki az edző nem jött be, hogy túl rámenős volt, túl sokat kívánt tőle, túl nagy volt az elvárás, annak nem tudott megfelelni, utált versenyezni, de kellett menni vívóversenyre. Erről majd még beszélgethetünk, ez egy izgalmas téma, hogy lehet-e ma úgy sportolni, hogy nem akarsz menni versenyezni, mert hogy olyan típusú a gyereked, aki egyáltalán nem akar versenyezni, akkor most lehet menni, vagy nem lehet menni. Uh-huh. Vannak erre is történeteim. De hogy a vívás végül sem miatt hagyta abba, hogy az edzőnek a személye milyen volt, és most pedig tollaslabdázni jár, és elképesztően szereti az edzőt, szeret abban millióbe lenni, sokféle emberrel párosba játszani, egyénibe, tehát hogy most meg nagyon szereti ezt a sportágat.
Én dolgoztam egy hokiklubnál, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy évközben változott meg az edzésnek az ideje, és ott forrongott, nem tudom hány szülés, tudjátok, én így mentem, és mondom, aj, most nem kell ezen izélni, hogy négy helyett öttől van az edzés, és akkor most, mikor egy csomószor így visszagondolok, hogy én lettem volna az első, aki áttöri a kordont, hogy akkor, mert hogy már, értitek, nem tudom, beáll a rendszer, pont beállt a rendszer, két hónapja mentünk ugyanaz az időpont, hát akkor el kell csúsztatni. És akkor nagyon, és elhiszem, hogy egyébként mindenki ki volt, mert én is már most azon gondolkozom, hogyha ezek nem fognak egy sportra járni, már pedig nyilvánvalóan nem fognak, akkor hova, kit viszek? Nekem az a szerencsém, hogy azért a férjem az 5-ből 3 délután mondjuk otthon van, de hogy mondjuk én tök
rá tudom.
Most még, és reméljük, hogy ez így is marad. De hogy én például tök rá tudom azt képzelni, hogy én babysitternek a segítségét kérem a nagyobbaknál majd, hogy ő vigye el, ő hozza vissza, vagy... És akkor még nem is beszélünk arról, hogy lehet, hogy nem abba a városba fognak mondjuk sportolni, ahova most tartozunk, mert hogy... Vagy ahol most lakunk, mert lehet, hogy nem tudom én, Pesten lesz valami olyan sportág, amit ő nagyon-nagyon akar, és
nagyon olyan edző.
Igen, vagy... És igen.
De nem csak babysitterbe gondolkodhattok szerintem, mi csináltuk azt anyukákkal, hogy akik egyfelé laktunk.
Hú, igen, az is
és akkor
szép.
Vittük, vagy hoztuk igen. Valakinek a gyerekét, tehát hogy az nagyon jó volt, hogy nem kellett a, nem tudom én, egybehoztuk, összeszedtünk néhány gyereket, mert akkor nekem is csak egy héten mondjuk egyszer kellett arra mennem, és neki is, mert én meg hazavittem szerdán az ő gyerekét, tehát szerintem nagyon jól lehet ügyeskedni a többi anyukával, hogy érdemesebb az irányba indulni.
Csak itt jön az, hogy tudsz egy ilyenre segítséget kérni, mert hogy nekem már volt olyan, hogy nem tudom, nem értem négyre az iskolához, és akkor mondta a férjem, hogy de kérdezz meg a gyerek barátjának az anyukát, hogy nem tudja el hazadobni, hát egy saroknyira lakunk egymást, és akkor így, de nem már, mert hogy akkor rögtön úgy érzem, hogy akkor én macera vagyok, meg akkor most ő neki, szóval, hogy ez meg tök nehéz, szóval, hogy régen valahogy így bátrabbak voltunk ebbe, de hogy most meg nagyon nehezen kérsz ilyenbe segítséget, mert valahogy nem.
De akkor is, hogyha van már egy ilyen tapasztalatod, az első lépés szerintem nehéz megtenni. De ha van már egy pozitívod, hogy persze, szívesen hazahozom, semmi gond, oké.
Okay. Hát amikor már egyszer megléped, akkor utána
akkor
már
szerintem utána már sokkal könnyebb. Igen. És akkor ő is kerül olyan helyzetbe, amikor meg te segítesz, akkor meg egyáltalán nem érzed azt, hogy hú, most te kihasználnál bárkit is. Sőt, ha tényleg a szomszéd utca, akkor igazából neki ez nem is probléma. Hát ugyanoda jön. Az, hogy most egyet több gyereket ültet be a kocsi ülésre, szerintem az nem kérdés, az egy perc mondjuk pluszba bekötni.
Nem, abszolút. Meg ugye, amit beszéltünk az adás előtt is, ez a szomszédnén is például, hogy nálunk van egy szomszédnén, aki mindig mondja, de Rózikám, miért nem szólsz? És akkor így, hát mert olyan terhesnek érzem, hogy akkor most, meg olyan, van az emberben egy ilyen, ezt se tudom megoldani. Hát pedig, hát jön az a társadalmi válasz, hogy hát nem a szomszédnak szültem, nem igaz, hogy nem tudom a három gyereket. Haza kell csak hozni őket, és akkor nyilván haza tudom hozni, de mondjuk könnyebb, hogyha az alatt a negyed óra, vagy arra a negyed órára nem kell télen fölöltöztetni a két kicsit, hanem csak elugrok az egy nagyért, mert éppen a két kicsi otthon betegen van, vagy éppen elmélyülten játszanak. Na hát az a kedvenc, amikor induljunk el az izítésről. Nem, ők jók játszanak.
Igen, és nagyon nehéz abból kizökkenteni őket. És ráadásul az embernek úgy összeszorul is a szíve, igen, hogy ó, igen, milyen szuper ő játszik, és akkor meg kell borítani ott.
Meg a másik az, ja, mondjad.
Csak azt akartam mondani, hogy szerintem a három gyerek után a négy gyereknél van egy ilyen nagy lépés, mert emlékszem, hogy én is amikor tehát, hogy sokkal nehezebb volt három gyerekesként segítséget kérnem, mint most négy gyerekesként, mert tudom, hogy minimum kettő gyereket megszivatok azzal, hogyha nem szólok annak az anyukának, aki egyébként másfél utca, ott lakik a másik utcában, hogy figyelj, hozd már el a nagy gyerekemet, mert hogy egyébként be tudnék menni, csak akkor be kell őket ültetni, akkor kell valami nasi, akkor még át kell öltözni, nem tudom, és hogy igazából, amikor így, igen, szóval szerintem ez a háromról négyre van egy ilyen, na jó, ezt akkor inkább beleállok abba, hogy léci, hozd el a gyerekemet, mint abba, hogy akkor én nem ültetek be két gyereket azért, hogy csak elhozzam, meg visszahozzam. Úgyhogy ott én érzek egy ilyen határt.
Meg buli is. Én azt láttam, hogy tök szívesen jönnek a szomszéd gyerekkel haza, mert hogy akkor bandáznak. Akár gyalog is, akár biciklivel, vagy akár az autóba bekötve, de hogy akkor valami izgalmas történik, valami más, és akkor kérdezik, hogy na és mikor jöhetek meg én a Pistivel haza? Tehát, hogy nekik az buli is, úgyhogy időnként érdemes kipróbálni ezt a lehet.
Különleges alkalom, ahogy a lányom mondaná ezekre, hogy igen, mikor lesz megint ilyen különleges alkalom.
De szépen fogalmazza meg ezt a jó.
De egyébként ez a három gyerekes dolog, tényleg mondasz valamit, mert ez a határmesdje, mert nálunk például most az elmúlt három hétben volt olyan, csak hogy felülírjam az eddig mondottakat, hogy volt olyan, hogy nem értem oda az egyik gyerektől a másikhoz, meg a másiknak nem volt kedve jönni az egyik gyerekért, és akkor így ott a téren én vagyok, tudjátok, a három gyerekes anyuka, akinek azért már kell néha segíteni, hogy tudják, hogy a legkisebb az majd a földre dobja magát, meg nem tudom. És volt olyan, hogy az óvodástársnak az anyukája vigyázott az ovisra, és akkor mondta, hogy majd, hogyha kijön az iskolás, akkor fogja mondani, hogy mindjárt jön anya, csak elment a bölcsibe. És akkor így mondtam este a férjemnek, hogy mondom, a három gyerek három különböző helyen volt, és hogy ilyen pár, mit tudom én, 100-200 méteres körzetben voltunk, de hogy így éreztem, hogy most ez az, hogy szükségem van arra, hogy segítsenek, mert hogy így nem tudom máshogy megoldani. És hogy jó érzés volt, hogy segítettek.
Hát egyrészt, másrészt felfedezted a határaidat, hogy aha, ennyit bírok, és egyébként egy személyként három helyen nem tudok egyszerre lenni, tehát ezt valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Igen. Ugye két kezünk van, de három már nincsen. Igen. Tehát, hogy muszáj. Egyébként nekem is a háromról a négyre volt, ott éreztem egy ilyen nagy váltást. A négyről az ötre már nem. Tehát, hogy az már nem volt probléma. De háromról a négyre, az, arra én is emlékszem, hogy az úgy valahogy nehezebb volt. Pedig minden szakkönyv azt írta, hogy a kettőről a háromra a nehéz.
Igen, ezzel én is ugyanígy vagyok, hogy ezek átvertek engem. Mert mindenki tényleg azt írta, és én emlékszem, hogy én mondtam is egyszer az Áronnak, hogy hú, hogy amikor kettőről háromra nőtt a gyerekeink száma, hogy na, hogy ez melós, de amikor háromról négyre, akkor így azt mondtam, hogy Úristen, hogy itt most ebben teljesen elvesztem, hogy még a háromnál megvoltam én valahol az egészben, de hogy négynél így totálisan elvesztettem azt, hogy mi van, és mindenhol azt hittek, hogy jaj, majd a negyedik felneveli önmagát, meg majd nem tudom. Nem, ez nem így van. Kamuznak.
Ez így van.
Igen.
De a jó hír szerintem az, hogy ugye nőnek föl, és egyre nagyobbak, és egyre önállóbbak. Tehát, hogy nem kell mindenhova mindig elvinnünk őket, hanem hogy egyre ügyesebbek, és hagyni is kell őket, mert egyébként nekik a sikerélmény, hogy figyelj, most én egyedül mentem el a zeneiskolába, vagy az úszodába egyedül öltöztem át, és föl tudtam menni az úszósapkát is a hosszú hajamra, vagy be tudtam tuszkolni, vagy mer ott segítséget kérni valakit. Akár az edzőn, azt látom, hogy tök rutinosan rakják rá az úszósapkákat a gyerekekre, akik egyedül mennek. Tehát, hogy nem kell nekünk mindent megoldani, hanem hogyha megtanítjuk őket az önállóságra, akkor ők maguktól is egy csomó mindent már meg tudnak csinálni.
Meg egyébként, ahogy nagyobbak lesznek a gyerekek, legalábbis én azt veszem észre magamon, hogy úgy könnyebben kérek segítséget, mert hogy nem a picikémre kell vigyázni, hanem már az iskolásomat fogja áthozni ő az úttesten, amíg én a másikért vagyok. És az első szülőértekezleten beszélték ezt a szülők, akik már tapasztaltabbak, hogy akkor ki merre lakik, és akkor majd hozzuk egymás gyerekét, mondom, mi van, hogy ez ilyen evidens, hogy már így lebeszéljük a térképen, hogy egyébként ki kivel, hogy megy, meg mint érkezik a munkából, és hogy igen, igen, mire oda jutunk, hogy iskolás a gyerek, addigra ez már evidens dolog a szülőknek is, és nem kell magukat győzködni, hogy megkérhetem, vagy nem kérhetem, még az óvodában ez olyan kicsit ilyen tojáshéjon lépkedünk dolog volt.
Ez a nagyvárosi lét, valahogy nem is tudom, hogy azon a gyalog, hogy valahogy itt a városban hiába vagyunk sokkal többen kis területen, de valahogy mondjuk ez vidéken sokkal jobban megy, ahol mindenki ismeri egymást. Én a szembeszomszédot mondom mindig, hogy van, hogy nem is köszönünk egymásnak, de a nevét az biztos, hogy nem tudom. Szóval, hogy mert hogy egyszerűen annyira elidegenedtünk egymástól, és hogy ez olyan fontos lenne tényleg nyitni, hogy az óvodába is. Én most voltam először olyan óvis szülői értekezlete, hogy leültünk, és akkor úgy kezdődött, hogy mindenki elmondta, hogy kinek a szülője vagyok, és nem tudom, és akkor tudom, amikor tudsz arcot kötni a gyerekhez, és hogy ezek ilyen nagyon fontosak lennének, hogy annyira rohanunk, annyira elidegenedünk, nem beszélünk egymással közben, meg tök jó lenne újra nyitni egymás felé.
És tök durva egyébként, hogy az emberek meglepődnek azon, hogyha egy másik ember hozzájuk szól. Én most ezt csinálom, mert látom egyébként, hogy imádják az emberek azt, hogy elkezdünk, nem tudom, vásároltam valamelyik nap, nagy üzletben voltam, és egy bácsival ott álltunk a halkrémeknél, és így mondtam, hogy hát én nem tudom, hogy melyiket válasszam. Hát nem is magyarul van ráírva, és meg is változott a csomagolás, és akkor a bácsi így rám kapcsolódott, hogy hú, az neki nagyon finom volt a múltkor, és az, és így láttam, hogy jól esik neki, meg nekem is egyébként nem az, hogy tolom a bevásárló kosarat, senkihez se szólok hozzá, és ott még vagy két emberrel megbeszéltem, hogy egyébként mit csinálok abból, amit veszek. Szóval, hogy így tök jól esett az, hogy nem csak így bementem a boltba, végtoltam a kosarat, nem néztem senkinek a szemébe, és kijöttem, hanem így kapcsolódtam emberekhez, és én most egy ideje így ebben lépem át így a határaimat, hogy nyugodtan meg lehet kérdezni valakitől amúgy, hogy mennyi az idő, vagy hogy van-e egy zsebkendője, vagy mit tudom én attól. Szóval, hogy nem idegenek vagyunk, mindannyian emberek vagyunk, és hogy ez tökre ilyen, nem tudom, ilyen. Nem tudom, én azt látom, hogy én jobban érzem tőle magam, és azt látom, hogy a másik is jobban érzi tőle magát, hogy így kapcsolódás van.
Igen, hát, szerintem érdemes, tehát hogy ezekben érdemes így feszegetni a határokat időnként, de egyébként egy kisvárosban ez könnyebb. Ott ha akarsz, akkor ha el akarsz menekülni, akkor se tudsz. Tehát, hogy mindig van, akivel összeakadsz, és arról van valami beszédtéma, vagy valakinek a valakije, és vannak ilyen közös kapcsolódási pontok. Ez egyébként néha nem is egyszerű, mert hogy rohannál, de nem tudsz, mert valaki ismer, és akkor leállunk vele, de ugyanakkor meg nagyon jó, és a gyerekek meg szerintem segítenek abban, hogy az óviban ugye összeismerkedik két gyerek, és akkor nyilván akkor már ők szeretnének átmenni egymáshoz mondjuk játszani, akkor már szülőnek is kénytelen összeismerkedni, akkor áthívod, van egy tapasztalás, hogy fú, róla gondoltam valamit, mondjuk volt egy előítéletem, hogy néz ki, meg hogy öltözködik, meg nem tudom bármi, és akkor megtapasztalod az otthonába, vagy a te otthonodba, amikor jön, ja, egyébként tök jó fej, és teljesen normális, vagy hasonlóan gondolkodik arról, hogy, és akkor arról tudtok beszélgetni. Tehát, hogy nekem egy csomó ilyen élményem van, hogy egész más gondoltam róla, és aztán valóságban ilyen kiderült, hogy fú, nagyon jó fejek.
Most a férjemnek van egy ilyen nagyon jó élménye, ő eléggé ilyen befelé forduló személyiség, és a gyerekeink összesen 5 éve járnak közösségbe. De ő az 5 év alatt nem volt egy szülő értekezleten, és nem beszélgetett egy szülőtársa sem óvodába, bölcsibe, játszótéren sehol. És,
de jó fej! De ezért köszönni szokott.
Köszönni szokott, igen. De egyébként beszélgetni soha senkivel 5 év alatt. De most a fiunk összebarátkozott egy kisfiúval, és kiderült, hogy nagyon közel lakunk egymáshoz. És itt volt a nyári szünet, amikor egy csomószor találkoztak. És az történt, hogy a két apuka összebarátkozott, és a férjemnek lett egy új barátja. Érzitek? És most délutánonként pingpongoznak a játszótér mellett, mert ott van kint az asztal, és a gyerekek bent vannak a játszín, és játszanak, és ők pedig délután külön óráznak, pingpongoznak, kérlek szépen.
Ezt akartam kérdezni, de a gyerekeket is viszik magukkal.
A gyerekek bent eljátszanak, már kb. Nem kell úgy rájuk nézni, mert ilyen jó kis biztonságos kis pici játszótér, és akkor ők pedig kint pingpongoznak.
Okay.
Úgyhogy a férjemnél megtört a jég, és megértette, hogy mi az, amiről eddig beszéltem neki.
Igen, de kellett a saját megtapasztalás. Igen. Ilyen nekünk is volt, hogy otthon hagytam a gyerekeket, mert valakit vittem valahova, és akkor az egyik lányunknak jött hozzánk az apukája, meg ugye a lány játszani, és akkor így ismerkedtek meg mondjuk a férjemék, és aztán ott nálunk ilyen kürtös kalácsütésbe fogtak, meg nem tudom, tehát hogy így kialakult aztán egy barátság belőle, meg egy együttlét. Úgyhogy nagyon sok ilyen lehetőség van, amit érdemes megragadni, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle még később.
És elmondod, hogy titeket így alapítványi szinten, hogy lehet elérni, a segítségeteket igénybe venni, kiknek tudtok segíteni, miben tudtok segíteni?
Persze, nagyon szívesen. Az Otthon Segítünk Alapítvány igazából bárkinek segít, és egy ilyen baráti segítséget nyújt a családnak az otthonába, vagy a családdal együtt elmenve. Tehát olyan segítséget is nyújtunk, hogy el kell menni az orvosi rendelőbe, vagy el kell menni közösen bevásárolni, vagy el kell menni egy zenés foglalkozásra, de mondjuk ikreid vannak, és mondjuk a babakocsit nem tud fölvinni az első emeletre, vagy bármi, de az lényeg, hogy együtt a családdal működünk, tehát hogy nem egy babysitter szolgálat ként vagyunk jelen, hanem együtt vagyunk. Ennek az is az oka, hogy közben beszélgetünk az anyukákkal, és egyfajta ilyen mentális, baráti segítséget is nyújtunk nekik. Mindenhova megyünk segíteni, ahova hívnak. Itt fontos a segítségkérdés, hogy mondjuk a Rozi nem hívhat föl engem, hogy kéne a Dórinak segíteni, mert a saját magának kell kérni a segítséget. Ennek ugye van egy tudatos része, hogy ő felismeri azt, hogy neki is szüksége van a segítségére, és ő maga kéri. Olyanban azért futottunk már bele, hogy apuka hívott föl, hogy szerinte neki a feleségének szüksége van a segítségre, és a feleség nem tudott róla, az elég kínos. De aztán ugye kiderült, és amikor kiment a koordinátor a család otthonába, akkor azért szembesült ezzel a helyzettel, és örült egyébként az anyuka a segítségnek, csak hát ezért fontos szempont, hogy a házaspár megegyezzen ebbe, hogy jön a család otthonába valaki. Olyan helyre megyünk, ahol 6 év alatti gyerek van legalább egy, annál nagyobbak lehetnek, az nem probléma, de hogy 1-6 év alatti kisgyerek legyen, hiszen elsősorban kisgyerekes családokra koncentrálunk, de hogy milyen segítséget kér, abban már nagyon nagy különbségek vannak. Születik egy kis testvér, nem ismer senkit, idegenként költözött abba a városba, vagy a nagyszülők még aktívan dolgoznak, vagy nincsenek nagyszülők, vagy egyedül érzi magát, vagy szóval bármi, nagyon-nagyon sok oka lehet annak, hogy segítséget kér. Ez mindegy, hogy szegényebb család, vagy gazdagabb, ilyen jó módú, vagy kevésbé, van egyébként más segítsége, van nagyszülő mellette, mert lehet, hogy neki még a fölött is kell segíteni, mert hogy úgy érzi, hogy most úgy meg van zuhanva, és neki szüksége van arra pár hónapra. És akkor úgy történik, hogy felhív minket telefonon, vagy ír egy e-mailt, kimegy a koordinátor a család otthonába, és elbeszélget az anyukával, hogy miben kér segítséget. Ott azért megfigyeli, megnézi, hogy milyen környezetben van, tényleg miben kér segítséget, és mivel a koordinátor képezte ki az önkénteseket egy 50 órás képzés kapcsán, ezért ő nagyon jól ismeri az önkénteseit, és tudja, hogy kit kivel lehet összepárosítani. Mert ezen azért nagy hangsúly van, ugye, hogy valaki bemegy egy idegenként gyakorlatilag egy családnak az otthonába, és ott ki kell, hogy alakuljon a bizalom. És fontos, hogy milyen személyiséget rakunk össze, úgyhogy itt van, fontos szerepe van a koordinátornak, de egyébként legtöbbször nagyon jól alakul, és nagyon-nagyon jól összebarátkozik a család, sőt annyira, hogy egy ilyen pótnagyszülőként működnek sok esetben az önkéntesek, annyira megszeretik a gyerekek is, meg a család is, hogy nagyon nehezen válnak el, és nehéz az elszakadás, de körülbelül 3 hónapot vagyunk egy családnál, az a célunk, hogy az anyuka megtalálja saját útját, és ebben segítünk. Tehát mi nem mondjuk meg neki a tutit, hogy figyelj, szerintem úgy kéne nevelni, hogyha ezt és ezt és ezt csinálod, hanem arra bátorítjuk őket, hogy ők találják meg az útjukat, olyan technikákat alkalmazunk, ilyen kommunikációs technikákat tanítunk az önkénteseinek, ami segítségével egy beszélgetésben hogyan tudnak úgy jelen lenni, hogy az anyuka jöjjön rá a saját problémáinak a megoldására, vagy egyszerűen csak elmondhatja is neki az örömforrás, hogy egyszerűen csak mesélhet arról, hogy milyen nehézsége problémája, és akkor már látja, hogy ja, hogy ebbe a cipőbe más is jár, hú, de jó, nem egyedül vagyok ebbe a problémába, és akkor már onnan tovább tud egy csomó esetben, vagy már attól, hogy megfogalmazza és kifelé kimondja hangosan, néha attól már elindul egy folyamat, vagy egy úton, ami segít neki aztán, hogy megtalálja a nehézségeit, és akkor 3 hónap után sokszor talpra állnak, minden elrendeződik, és akkor ott is elszakadunk a családtól, és viszünk egy másik helyre, egy másik önkéntest, vagy pihen egy kicsit az önkéntest, és utána lép a következő családjához. Körülbelül így segítünk, és akkor vannak indokolt esetek, amikor hónapokig, tehát több hónapig segítünk, ikrek vannak, járunk például egy 3-as ikres családhoz most, ez nagyon izgalmas. Oda például az egyik önkéntes házaspárunk esténként jár, mert hogy nagyon nehéz meg macerás a fürdetés, meg a fektetés. És egész pici kortól, ilyen újszülött kortól járnak oda.
És olyanokhoz is tudtak menni, akik mondjuk elváltak, vagy egyedül nevelik a gyereket, szóval nem csak,
igen,
nem csak teljes családokhoz, vagy nem tudom, hogy most persze, ennek mi a PC megfogalmazása.
Persze, persze, bárki, aki segítséget kér, mi mindentől függetlenül segítünk, mindegy, hogy egyedülálló vagy nem, sőt, mi egyébként próbálunk abba az irányba is elmenni, pont az egyedül szülők kapcsán, hogy az otthon segítünkben egyre több szülőcsoport alakul, pont az egyedül nevelő szülők segítségére, hogy ők kapjanak baráti segítséget, ők tudjanak más szülőkhöz kapcsolódni, hiszen ők otthon nem tudják a párjukkal megbeszélni az aktuális problémákat vagy nehézségeket, iszonyú magányosak egy csomó érzetben, mert ugye nincs gyerekvigyázójuk adott esetben, és mindent egyedül kell megoldani, mert nincs egy pár, aki abban segítene, úgyhogy őket még inkább próbáljuk itt segíteni ilyen szülőcsoportokkal, és ebben az irányban is azért néhány alapítvány, vagy néhány szervezet így az otthon segítőnkkel is belül elindult, hogy ilyen szülőcsoportok alakuljanak.
És egész országos lefedettsége van ennek a programnak?
Igen, nagyon sok országban, vagy nagyon sok országban is vagyunk, ezt nem tudom, tudjátok, hogy ez Angliából indult, ez 1973 után, és sok-sok országban van a világon, Homestart néven, és itt Magyarországon is több mint 30 helyen van otthon segítünk, sok budapesti kerületben, és egyéb kisebb és nagyobb városban itt az egész Magyarország területén.
És mennyire vagytok leterheltek, kérik ténylegesen a segítséget?
Igen, nagyon kevés önkéntesünk van. Sajnos még mindig gyerekcipőben járunk ezen a területen, bár több mint 20 év vagyunk Esztergomban, és én nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert nekem sok önkéntesem van. Most pont kezdtem pénteken egy önkéntes felkészítős sorozatot, ami 10 alkalomból áll, és most nekem 11 önkéntesem van, ez rengetegnek számít. Vadásztuk az önkénteseket, nagyon nehéz, bár Bár a médiában egyébként sok minden lehetőség van, és azt hallja az ember, hogy szükség van rájuk, és hogy jöjjenek, de mégis kevéssé jönnek. Hogy ennek mi az oka, azt egyébként nem tudom. Mert hogy aki megtapasztalja egyébként az önkéntes segítségnyújtást, és annak az örömét, hogy ezt nem pénzért csinálom, hanem a játék örömér, a segítségnyújtás örömér, vagy az, hogy szükség van rám, és ezt az örömöt megtapasztalom, az annyira felszabadító, és annyira lelkesítő, hogy igazából aki egyszer elkezdi, az sokszor nem hagyja abba.
Hát bízunk benne, hogy hát ha így az adás után, vagy az adást meghallgatván majd egy-két emberben megmozdul valami, és jelentkeznek, meg utána néznek, hogy hova lehet önkéntesnek menni. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy meséltél, és szerintem ez az adás is mindannyiunknak egy ilyen jó üzenet volt, hogy merjünk, meg kérjünk segítséget, mert hogy az egyáltalán nem szégyen, és nekünk is nagyon jó lesz. Nekünk főként nagyon jó lesz, úgyhogy kérjetek bátran segítséget. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
Én is nagyon köszönöm, és legyetek bátrak. Nézzétek a gyerekeiteket, csodáljátok őket, meg mélyüljenek el bennük, és hogy egy ilyen nagy örömforrás legyen az, hogy ha bármiben is ügyes, vagy lelkes, vagy tehetséges, vagy egyszerűen csak öröm neki az, amit csinál, akkor is, ha nem tehetséges benne, akkor hagyatkozzatok erre az érzésre, és merjétek ezt felvállalni, és segíteni őt ebben, és köszönöm a meghívást.
Köszönjük mi is. A hallgatókkal pedig egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
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 A mai adást a Generali a Biztonságért Alapítvány The Human Safety Net programja támogatta.
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélnyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélyanyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.